Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Dajs Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője. Örülök, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok. Az Európai Parlament hevesen tiltakozik a magyar LMBTIQ törvény ellen, mert az egyértelműen sérti az uniós értékeket, elveket és jogszabályokat. Magyarországon politikai cenzúra működik, és az alapvető jogok fokozatos lebontása zajlik. A bizottságoknak és a tagállamoknak sürgősen tenniük kell valamit, és ha európai értékekbe ütköző nemzeti jogszabályok befolyásolják az uniós források elköltését, akkor el kell zárni a pénzcsapot. Ez a szöveg olvasható az Európai Parlament honlapján ebben a pillanatban is. Ez egy állásfoglalás. Mi következik ebből?
Ez egy szégyenteljes szöveg. Ez egy olyan gyalázatos politikai pamflet, amivel kapcsolatban nyugodtan fogalmazhatunk úgy, hogy bármennyire is felkészített már minket a magunk mögött hagyott 10 esztendő, annak is most már tucatszám, ezzel a nagyságrenddel leírható esetszámban Magyarországgal foglalkozó európai parlamenti határozatok, döntések, jelentések, nyilatkozatoknak a szövege, az elfogultságok, a túlzások, a sértő, a magyar emberek teljesítményét lenéző, a Magyarországgal kapcsolatban megengedhetetlen hangnemben fogalmazó szövegek. Azt gondolom, ez mégis egy personal best, tehát az idei esztendőben, a 2021-es esztendőben ez a legdurvább megnyilatkozása mindeddig az Európai Parlamentnek. Ez a lényege az Európai Parlament múlt héten elfogadott szégyenteljes és gyalázatos határozatával kapcsolatos álláspontom ismertetésének. Az ennél jóval kevésbé lényeges kérdés az az, és ezt persze kellő iróniával mondom, hogy egy. A Magyar Parlament egyéni képviselői indítványra a pedofil bűnelkövetők büntetőjogi szankcionálásának a szigorításával és különböző gyermekvédelmi rendelkezések törvénybe iktatásával kapcsolatos törvénymódosítást fogadott el. Tehát ez a törvénymódosítás nyilvánvalóan a törvény első felével, vagy a pedofil bűnelkövetővel kapcsolatos rendkívül szigorú, nyugodtan mondhatom, hogy nem csupán Európában, hanem világösszevetésben is példamutató, azt gondolom, hogy modellértékű törvénymódosítással kapcsolatban egy árva szó elismerés nem hangzik el, csak úgy mellékesen mondják, hogy azzal nincsen semmi probléma. Szerintem ennél jóval dicséretesebb az, amit a Magyar Parlament ezzel a törvénymódosítással megalkotott. Egy olyan szerte a világon tapasztalható, gyalázatos, hiszen a gyermekeink, az unokáink ellen irányuló szexuális zaklatás, abúzusban testet öltő bűncselekményekről van szó a pedofil bűnelkövetés esetében, amivel kapcsolatban azt gondolom, hogy még egyszer mondom, az Európai Unió határain túlmutatóan jó példával jár elől Magyarország, amikor ezt a törvénymódosítást elfogadta. A elfogadott törvénymódosítás egyéb rendelkezései gyermekvédelmi szabályokat fogalmaznak meg. Nos, ezekben a gyermekvédelmi szabályokban az ég egyadt a világon semmilyen diszkriminatív elem nincsen. Szóval lehető leghatározottabban szeretném elmondani, ez már egy közéleti szereplőtől üres általánosságnak hadhat, de most mégis fontosnak éreztem, hogy ezt elmondjam. Ezt ráadásul nem csupán politikusként, hanem jogvégzett emberként, gyakorló ügyvédként, tehát a jogban járatos emberként szeretném mondani, hogy semmifajta jogi kritika, semmifajta jogi érv, kritikus érv nem hangzik el azzal kapcsolatban, hogy miért is lenne ez diszkriminatív, csupán politikai petárda pufogtató nyilatkozatok, márpedig, hogyha valamivel kapcsolatban jogi kifogásom van, akkor a jogi kifogást azt illendő, konkrét jogi szakmai nyelvezeten is megfogalmazni. Harmadrészt, ami nagyon-nagyon fontos, egyetlen egy Európai Uniós intézménynek, egyetlen egy Európai Uniós szervezetnek az ég egyadt a világon semmilyen hatásköre és illetékessége ebben a kérdésben, a gyermekvédelem kérdésében. A szülők azon jogának a gyakorlására vonatkozó magyar törvényi szabályok tartalmát illetően, amely jog arra vonatkozik, hogy a szülő határozhatja meg, hogy milyen módon alakítja a gyermekének a nevelését, és ennek részeként milyen módon alakítja a gyermeke szexuális nevelését. Nos, ezzel a témakörrel kapcsolatban, tehát ezzel az elidegeníthetetlen szülői joggal kapcsolatban bármilyen jogi megoldást választ egy ország, ezzel kapcsolatban nincs hatásköre és illetékessége az Európai Uniónak. Tehát az Európai Unió egy olyan szervezet, amely azokban az úgynevezett átruházott hatáskört jelentő kérdésekben, ahol úgy döntött jelen pillanatban 27 ország, hogy sokkal hatékonyabban tudnak célt érni, hogyha közösen gyakorolják a hatásköröket. Ezekben közös döntés születik, és ezekben a közös döntést mindegyik tagországnak, tagállamnak be kell tartania, de a tagállami hatáskör kérdésében, az oktatásügy ilyen kérdés, az állampolgárság szabályozása ilyen kérdés, a menekültügyre vonatkozó szabályozás, a migrációra vonatkozó szabályozás egész pontosan előbb Pakisztán, szeretném kijavítani, hogy később politikai ellenérvek táptalaja lehessen ez, tehát a migráció, a bevándorlás kérdésére vonatkozó tagállami szabályozás, az önálló nemzetállami hatáskör, és a szülők elidegeníthetetlen jogának érvényesülésével, tehát a szülő gyermeke neveléséhez fűződő elidegeníthetetlen joga érvényesülésével kapcsolatos tagállami jogi szabályozásba nincs beleszólása az uniónak. Tehát éppen ezért kizárólag csak az ideológiai és politikai elfogultság okán megfogalmazódó kritikák azok, amelyek hangot kapnak. Ezeknek a kritikáknak pedig nem szabad engednünk, azért mert a mi megoldásunk az egy jogszerű megoldás, semmilyen elemében nem diszkriminatív, valóban szembe megy a korszellemmel, ahogy most már kezdem tapasztalni, hogy milyen irányba haladnak Európa nyugati felén ennek a kérdéssel kapcsolatos szabályozási megoldások, de hát Isten látja lelkünket, hogyha valamihez jogunk van, tisztességesen járunk el, és más megoldást választunk, mint Európa nyugati felén élő embertársaink, attól még semmilyen joguk nincsen Európa nyugati felén élő embereknek abba, hogy a mi saját döntéseinkbe beleszóljanak.
De a pedofíliával kapcsolatos szabályozás tervezete az olyan nagy egyetértésnek örvendett a parlamentben, hogy az ellenzék még a kormányra is megpróbált licitálni, hogy még szigorúbb legyen. Jó ötletnek
elnézést, bizonyult. Kérem, azt hiszem, hogy hogyha kisztennénk egy összesítés, szerintem sok tucatszor beszélgetünk ebben a műsorban, és talán először fordul elő velem az itt ebben a műsorban, és ezáltal önnel kapcsolatban is, hogy szavába válok, de most mégis ezt kell tennem, mert itt álljunk meg egy pillanatra. Szó sem volt arról, hogy a magyar baloldal a magyar országgyűlésben szigorítani akarta volna a pedofil bűnelkövetőkkel kapcsolatban példaértékűen szigorú eredeti javaslatot. Egy egészen méltatlan, gyalázatos, egyház és vallás ellenes provokáció az, ami megtörtént. A magyar baloldal által benyújtott módosító javaslat a törvény vitájában megfogalmazott elképzelés, ez nem kevesebbre vonatkozott volna, mint sem, hogy olyan jogi rezsim jön létre Magyarországon, amelyik megszünteti, felszámolja a lelkészeknek a gyónással kapcsolatos titoktartási kötelezettségüket, vagy a lelkészek titoktartására vonatkozó rendelkezéseket, gyakorlatot. Legyen világos minden kedves rádióhallgatónak, és az Infostart csatornáján keresztül mozgóképen is ezt a beszélgetést néző hallgató embereknek, hogy Európa történelmében egyedül a hitleri Németország volt az a történelmi időszak, ahol ilyen javaslatot megfogalmaztak. Még a legsötétebb kommunista időszakban a magyar, vagy csehszlovák, vagy lengyel, vagy román, vagy bolgár kommunista diktátorok sem fogalmaztak meg olyan jogszabályi javaslatot annak idején, a sötét 40-es és 50-es években a 20. században, ami a gyónási titok felszámolásával, szétrombolásával kapcsolatos. Tehát itt akkora volt az egyetértés, hogy a magyar baloldal még szeret lehetett volna valamit hozzátenni, hát Istenem, megdobog az embernek a szíve, hogy micsoda nemzeti egyetértés jött létre ebben a kérdésben, hanem az történt, hogy még egy ilyen ügyben is képes volt a magyar baloldal nyílt vallás és egyház ellenes támadást intézni a törvény ürügyén, aminek a célpontjában nem a lelkészek, a papok, az egyház áll, hanem a hívő magyar emberek milliói, hogy azt tudom mondani, egy nagyon durva, a magyar polgárok milliói ellen intézett támadás volt, aminek módosítójavaslat formájában, aztán önálló képviselői indítvány formájában, illetve több parlamenti felszólás formájában a magyar baloldal a pedofil ellenes törvény parlamenti vitája során hangot adott.
Számoltak azzal, és a kérdésem erre vonatkozott volna, hogy ilyen nemzetközi visszhangja lesz annak, hogyha a pedofil ellenes törvénycsomagba még egy a pedofil bűncselekményekkel nem összefüggésben álló témakört is beemelnek?
A törvény az egyszerre foglalkozik a pedofil ellenes szabályokkal, és egyszerre foglalkozik gyermekvédelmi szabályokkal. Nem keveri össze a törvény, sem a javaslat, sem az elfogadott változata, mint ahogy körülbelül 100, 200, 500 és 1000 olyan elfogadott törvényt tudok mondani, ami foglalkozik ezzel a kérdéssel, azzal a kérdéssel és amazzal a kérdéssel is. Tehát itt semmifajta összekeverési szándék nincsen. De ami a kérdése lényegét illeti, illetve az arra adandó választ, én személy szerint azt tudom mondani, hogy több oktávval kevésbé éles és magas hangú az a visító kórus, amit hallhatunk szerte Európában és szerte a világon, ahhoz képest, mint amire én számoltam. Tehát én azt gondoltam, hogy látva, tapasztalva, és most nem a távolra jött ember bölcsességét szeretném most itt előadni, de hát azért a munkám heti rendszerességgel Brüsszelbe és Strasbourgba szólít. Nap-nap után egy olyan közegben végzem a politikusi közéleti munkámat, tevékenységemet, ahol főleg az Európai Parlamenten belül ennek a gender őrületként leírható ideológiának az önjelölt apostolai azok többségben vannak. Hallom, tapasztalom, folyamatosan látnom kell, hogy milyen elképesztő dolgokat fogalmaznak meg. Tehát teljesen világos volt számomra, hogy egy abszolút más irányba elinduló szabályozásra, és a reakció nem egyszerűen ösztűz lesz, nem egyszerűen korlátozott atomháború, hanem adott esetben az ő saját létezésüket is fenyegető, korlátlan, pusztító atomháborúval, atomcsapással fognak reagálni. Ehhez képest azt tudom mondani, hogy még korlátozott atomcsapás sincsen, pusztító atomháború sincsen, hanem hát, hogy mondjam, nehéz tüzérségű csapásmérő eszközöket alkalmaztak ez idáig. Tehát azt tudom mondani, hogy az én előzetes várakozásaimhoz képest sokkal kevésbé durva, sokkal kevésbé erős ez a kórus. Jó akaratú magyar emberek milliói számára döbbenetes hallgatni, látni mindezt. Még egyszer mondom, a panasz hangján szólalok meg, mert nagyon megtisztelő az a megbízatás, amit már háromszor megkaptam magyar polgároktól, hogy magyar-európai parlamenti képviselőként képviselhetem a magyar polgárok, a magyar nemzet érdekeit az Európai Parlamentben, de hát az én munkakörnyezetemben az ég egyet a világon semmi meglepő nincs ehhez képest. Más esetekben, más hasonló kérdésekben, amelyek ezt a genderőrületet, genderideológiát érintették, azzal kapcsolatban kritikus megnyilatkozások voltak, más úton akartak elindulni, még durvábban, még erősebben és még nagyobb csatazajjal indultak harcba, és akarták elpusztítani mindazokat, akik az ő gender ideológiai ürületükhez képest más nézeteket vallanak.
De mi a totális háború ahhoz képest, hogy a pénzcsapok elzárása is elég durvának tűnik, és akkor ez csak a nehéz tüzérség, ahogy mondja?
Nem akarok ötleteket adni nekik. Azért ennyire jóban nem vagyunk a riválisainkkal, az ellenfeleinkkel, és itt egy pillanatig ne legyen kérdés, riválisainkról és ellenfeleinkről van szó. Mert
ilyen sokan vannak a parlamentben?
A parlamentben igen. A parlamentben egy nagyon nagy többségük van azoknak, akik parancsra, a tartótisztjeiknek köszönhetően, a politikai mentoraik iniciálására, a saját fejük után menve ezeket az ostoba ideológiai mantrákat magukénak érezve ezen az állásponton vannak. De érdemes egy kicsit azért a dolog mögé nézni. Mert ha megnézzük a lassan magunk mögött hagyott egy évtizedet, lényegét tekintve nem volt olyan jelentős magyarországi közös döntésünk, amelyik két feltételnek ne felelt volna meg. Egyrészt messze a Fidesz és a KDNP jelentős, toronymagasan legnagyobb társadalmi támogatottságánál is nagyobb arányban támogatták a magyar polgárok ezeket a kérdéseket. Kettő, mindegyik ilyen kérdés hihetetlen intenzív, nehéz tüzérségi csapásokat jelentő támadást, kritikát kapott az európai politikai porondon. Az elmúlt 10 évben ez volt a helyzet a magyar média szabályozással, ez volt a helyzet az új alaptörvénnyel, ez volt a helyzet az illegális migráció határozott elutasításával, népszavazáson, nemzeti konzultáción utasították el a magyar polgárok elsőprő többségben, messze a magyar baloldalt támogató választópolgárok felének kétharmadának a támogatásával, ez a helyzet a magyar családtámogatásnak a kérdésével, ez a helyzet azon magyar alaptörvényi módosítással kapcsolatban, amelyik azt a hajmeresztő rendelkezést illesztette, inkorporálta a magyar alaptörvényben, ami a következőképpen hangzik, az anya nő, az apa férfi. Hihetetlen a 21. században. Ilyen túlzásig elmenni. Tehát érdemes megnézni, hogy ennek mi az oka, ennek a jelenségnek mi az oka, és én határozottan úgy látom, hogy ezzel az okkal kell foglalkozni, mert ez az, ami ennek az egész jelenség sorozatnak a gyökere, és az ok ez pedig nem más, mint sem a nyugat-európai politikai elit nagy része. De teljes egészében a nyugat-európai, tehát az európai baloldal és liberális szereplők. Ennek megfelelően az ő részvételükkel működő nyugat-európai kormányok jelentős része. Az európai parlamentben lévő képviselők az európai néppárt egyharmada, egynegyedét leszámítva, innentől kezdve a szociáldemokratákon, a zöldeken, a liberálisokon át egészen a kommunistákig, a nyugat-európai újságírók, média elitnek a nagy része, a politikai megmondó embereknek, mindenféle egyetemi professzorok és politikai tanácsadók és politika tudósok, akik folyamatosan osztják az észt a különböző social media felületeken. Nos, ők a következőt gondolják a világról. 2004-ben Nyugat-Európa kegyet gyakorolt a volt szocialista országokkal. A fejlett, a haladó, a modern, a progresszív Nyugat-Európa hajlandó volt kegyet gyakorolva a fejletlen keletet, értsd, Közép- és Kelet-Európa országait felvenni az Európai Unióba. Ezt a kegyet ezen országok elitjének, a választott politikusoknak, kormányoknak, a gazdasági elitnek, az újságíró és tudományos elitnek ezekben az országokban úgy kell meghálálnia, hogy nem kérdőjelezik meg azt a jelenséget, hogy úgy kell működni az Európai Unióban, hogy a Brüsszelből, illetve a nyugat-európai kormányoktól érkező politikai, gazdasági, ideológiai utasításokat, ukázokat, parancsokat gondolkodás nélkül be kell tartani. És ehhez képest az történt, hogy 2004 után eltelt egy fél évtized, és elsősorban Lengyelországban, majd ezt követően Magyarországon, úgy gondolták az ott élő polgárok óriási többségben, hogy élni akarnak azzal a szabadsággal, amit nem 2004-ben vívtak ki, amikor az Európai Unió tagjai lettek, hanem már 1990-ben, amikor megbuktatták a kommunistákat, amikor megdöntötték ezeket a kommunista diktatúrákat. Ezekben az országokban az emberek szeretik a szabadságot, és a szabadság számukra azt jelenti, hogy szuverén módon a saját maguk életének a berendezéséről, hogy milyen módon alakítsák a jogi rendszerüket, hogy milyen módon alakítsák a gazdasági életüket, hogy mik azok a közös értékek, amelyeket fontosnak tartanak, és ezeket milyen módon akarják megvédeni. A saját útjukon akarnak járni. Mivel ez a saját út, ez ugyanúgy egy európai érték, egy európai modell, mint ahogy a francia megoldás is európai modell, a német is, a spanyol is, az olasz is, a finn is és a svéd is. De ezt, hogy mi itt Közép-Európában, amit még egyszer mondom, minket Közép-Európaiak is folyamatosan kelet-európaiaznak, én nem akarom megbántani a kelet-európaiakat, de Európában, Nyugat-Európából, Közép-Európából és Kelet-Európából, a közép- és kelet-európai nemzeteket, azok választott vezetőit, ezért éri folyamatosan támadás a nyugat-európai elitek, elsősorban a baloldali elit részéről, mert van pofánk élni a szabadságunkkal, és a szabadságunkkal élve a saját jogszabályunkat, a közös európai normákat, jogi normákat és a közös európai értékeket maradéktalanul betartva mégis a saját utunkon kívánunk járni. Szuverén módon Lengyelországban a sajátos lengyel megoldásokat, Magyarországon a sajátos a magyar megoldásokat, Csehországban a cseh, Szlovákiában a szlovák, Bulgáriában a bolgár, Szlovéniában pedig a szlovén megoldásokat akarják alkalmazni. Mi soha nem ugatunk bele, mi soha nem ütjük bele az orrunkat abba, hogy milyen módon alakítják a saját életüket a mi ízlésünk és értékválasztásunk szempontjából egyre hajmeresztő francia, német és spanyol jogi szabályozással. Hát hol hallott ön, vagy a kedves rádióhallgatók akár csak egyetlen egy példát arra, hogy bármelyik közép- vagy kelet-európai kormány kritikus nyilatkozatot tett volna azzal kapcsolatban, hogy ezen országok törvényhozása, sok esetben a kormányok törvényjavaslatát elfogadva, törvényi szintre emelte az azonos neműek házasságát. Míg ezekben a közép-európai országokban a jogi szabály a közös társadalmi értékválasztás kapcsán úgy néz ki, hogy a házasság az nő és férfi szabad akaratnyilvánítására alapuló életszövetség. Tehát házasság az nő és férfi életszövetsége. Hol hallott ön egyetlen egy olyan nyilatkozatot, hogy még egyszer mondom, nem mondok szándékosan egyetlen egy országot sem, de bármely közép- vagy kelet-európai ország kormánya a szkeptikus véleményt fogalmazott volna meg ezzel kapcsolatban. Pedig láthatóan más az elképzelésük. De az, hogy ezek a nyugat-európai kormányok az elmúlt egy évtizedben folyamatosan kormányzati nyilatkozataiban kritikát fogalmaznak meg bolgár, horvát, cseh, szlovák, szlovén, lengyel döntésekkel kapcsolatban. Hú, Romániát nehogy kifejhagyjam ebből a sorból.
Az Európai Uniónak van egy közös jogrendje, amit minden Európai Uniós országnak be kell tartania. És ez a jogrend, ez mindig előkerül ebben az érvelésben, amit az Európai Parlamenttől hallunk. És a végén az ügyek egy része a bíróságon köt ki, és a bíróság döntését pedig általában mindenki végre szokta hajtani.
Nem általában, Magyarország esetében minden bírósági döntés, legyen szó magyar bíróság, vagy az Európai Unió bíróság által hozott döntésről, csak azért örülök ennek a közbevetésének, mert ez ad választ arra a fejtegetés sorozatra, aminek most én hangot adtam.
De el fog jutni
ezek
az ügy
a kritikák,
a bíróságig?
Amit velünk szemben megfogalmaznak, ezek a kritikák 95%-ban semmilyen jogi eljárást nem indítanak el, nem válthatnak ki, mert jogilag nem kifogásolhatók azok, amiket csináltunk. Ennek ellenére politikai, hatalmi, gazdasági attaknak, támadásnak vagyunk kitéve. Tehát bocsánatot kérek, az európai jogrend az úgy néz ki, hogy nem csak a magukat erősebbnek, felsőbbrendűnek gondoló nyugatiak várhatják el tőlünk, közép- és kelet-európaiaktól, hogy tartsuk be ezeket a szabályokat, hanem mi is elvárjuk. És ez szerintem egy alapvető magatartásbeli változásnak kell lenni Közép-Európában, de minimum Magyarországon, hogy a lehető legkeményebb fellépéssel kell ezt elvárnunk, kikényszerítenünk a nyugat-európai szövetségeseinktől, hiszen egy adott szövetségben, az Európai Unióban működünk, hogy tartsák be azokat az Európai Uniós normákat, amelyek azt írják elő, hogy tiszteletben kell tartani minden Európai Uniós tagország alkotmányos és nemzeti szuverenitását. Márpedig, ami az alkotmányos és nemzeti szuverenitás hatáskörébe tartozó jogi megoldás, azzal kapcsolatban nincs beleszólása sem uniós szervezetnek, sem tagállamnak, más tagállamnak. Tehát a probléma, még egyszer mondom, alapvetően ez a nyugati felsőbbrendűség és ebből fakadó lenézés, politikai és ideológiai támadás sorozat, de ennek van még egy gazdasági oka is. Azt gondolom, hogy lassan
a második részben
szünethez közeledünk, a második részben majd talán érdemes lenne ezzel kezdeni.
Dancs Tamás, a Fidesz Európai Parlamenti képviselője, az Inforádió arénájának vendége. Ott hagytuk abba, hogy véleménye szerint még egy gazdasági vetülete is van annak a támadás sorozatnak, ami az Európai Parlament egy jelentős többsége folytat Magyarország ellen. Mi a gazdasági vetület? Nem akarnak fizetni?
csak a hosszú, sok-sok percet igénybevevő fejtegetésemet egyetlen egy mondatba összefoglalva, hogy így érthető legyen, hogy mi a gazdasági vetülete is ennek az Európát megosztó erejét elforgácsoló véleménykülönbségnek, konfliktusnak, aminek a forrásvidéke Nyugat-Európa, és az onnan a közép- és kelet-európai országok ellen kiinduló folyamatos és egyre erősödő támadás. Tehát a helyzet az, hogy 2004-ben úgy gondolkodott a nyugat-európai elit, hogy ők kegyet gyakorolnak azzal, hogy a közép- és kelet-európai országokat fölveszik az Európai Unióba. Ők fejlettek, a közép- és kelet-európai országok fejletlenek. Ezért a kegyért cserébe ők azt várták el, hogy a közép- és kelet-európai országok minden politikai és ideológiai elvárást zokszó nélkül teljesítsenek, aztán a közép- és kelet-európai országok közül egyre több, elsőként a lengyelek, majd mi magyarok, és most már szépen a szlovének, a horvátok, szépen lassan majd a románok, a bolgárok is nem így gondolkodnak, nem vagyunk hajlandóak elfogadni, hogy az Európai Uniónak úgy kell működnie, hogy a nyugat politikai és ideológiai parancsait kell nekünk teljesíteni, hanem a szabadságunkkal élve, amely szabadságot nem az uniós tagságunk által kaptunk meg, hanem már másfél évtizeddel korábban a kommunista rendszerek megdöntésével vívtunk ki, a szabadságunkkal élve a magunk útján akarunk járni, a közös európai jogi szabályokat maximálisan betartjuk, a közös európai értékeket védelmezzük, mert azok a saját értékeink is, de a saját útunkon akarunk járni, szuverén döntéseket akarunk hozni, és azt várjuk el, hogy ahogy mi is tiszteletben tartjuk a franciák, a németek, a svédek, a spanyolok és a finnek szuverén döntéseit, még ha nekünk az nem is tetszik, akkor ők is tartsák tiszteletbe a mi szuverén döntésünket. Csak egyetlen egy dolog lehet, ahol ez európai jogi normát sért. De a minket ért támadások 95%-ban nem olyan ügyek, ahol mi normát sértenénk, közép- és kelet-európaiak, hanem az a sérelmes a nyugat szemében, a mi eljárásunkban, hogy nem vagyunk hajlandóak az ő parancsaikat, utasításaikat teljesíteni. Ami a gazdasági vetületét illeti, 2004-re az a meggyőződés alakult ki a nyugat-európai elitben, hogy ők csak nyerhetnek az Európai Unió bővítésével, gazdasági értelemben, mert annyival fejlettebb a nyugat-európai gazdaság, külön-külön és együtt is, hogy még az Európai Uniós fejlesztési forrásokhoz hozzájutva, közös regionális fejlesztési politika, agrártámogatások lehetőségeihez hozzájutva, persze elindulhatnak egy fejlődési úton ezek a gazdaságok, de a piacnyitás kapcsán hatványozottan nagyobb gazdasági előnyökhöz jutnak a nyugat-európaiak azáltal, hogy a közép- és kelet-európai országok Európai Uniós tagságuk miatt minden korlátozás nélkül meg kellett, hogy nyissák a piacaikat. Tehát egyik oldalon van egy kis költsége annak, hogy ezt a 10 országot, most 2004-ről beszélek, majd utána még a románokat, a bolgárokat és a horvátokat fölveszi a fejlett nyugat, meg kicsit többet kell regionális fejlesztése, agrártámogatásra költeni, de másik oldalról óriási gazdasági előny, és ez mind nyugaton csapódik le, ezen országok piacainak korlátlan megnyitása okán. Most ehhez képest eltelik másfél évtized, és több, főleg közép-európai ország a saját sikeres gazdaságpolitikájának köszönhetően részben, de ehhez képest kisebb részben az Európai Uniós fejlesztési forrásokat jól felhasználva kezdi gazdaságilag megközelíteni a nyugat-európai országokat. És ez gazdasági értelemben sérelmes. Mert azt a megkérdőjelezhetetlen axióma-szerű működését az Európai Uniónak, hogy van a fejlett gazdaságilag erős nyugat, és ehhez képest a gazdasági értelemben mögötte kullogó, sőt, alapvetően gazdaságilag alávetett közép- és kelet-európa, ebből lassan kezd kilógni, nem akarok túlzásokba esni. Fejlettebbek, nagyobb az egyfélre jutó GDP, nagyobb a nemzeti össztermék a Nyugat-Európa ország jó részében, de a gazdaság növekedési üteme az azt mutatja, hogy nagyjából egy évtizeden belül a jelenlegi, a 2004-ben már uniós tagországok legalább felét a következő évtizedben a közép-európai országok meg fogják a gazdasági fejlettséget tekintve előzni.
Csak mi mindig a másik feléhez mérjük magunkat, sose a görögökhöz meg a portugálokhoz szoktuk magunkat mérni. Mi mindig a németeket, meg hát ilyesmit szoktunk magunk előtt nézni.
A németeket egyelőre senki sem tudta még megközelíteni se, tehát a németeket, országokat és Luxemburgot azért ebből a meccsből vegyük ki, nézzük majd a belgákat, nézzük a finneket, nézzük a svédeket, nézzük a portugálokat, nézzük a spanyolokat, azért ne lesajnált, mert azért mondjuk szólva nem meg akarom önt vádolni, de azért kezd abból elegem lenni, hogy bármelyik Európai Uniós politikus valami kritikus dolgot akar mondani, és éppen semmi nem jut eszébe, mert nem elég okos, vagy nem elég kreatív, akkor elkezd egy kicsit görögözni. Szálljon meg a menet, azért Görögországban tisztességes emberek élnek, mint annyit dolgoznak, hogy majd belegebednek, aztán a politikai elitjük, a választott vezetőik eltolták, csődbe vitték az országot.
Meg csak azért, mi magyarok német autókat szoktunk venni, még ha 15
értem,
éves, és
használ, akkor is. Én most a görögöket akartam megvédeni, bár mit számít az én védelmem a görögöknek. De azt akarom mondani, hogy ma, jelen pillanatban kezd ez a megkérdőjelezhetetlennek hit, és a nyugat-európai országok gazdasági elitje által hosszú-hosszú évtizedekre bebetonozni szándékozott helyzet, hát minimum módosulni. Az a helyzet, hogy fejlett és ezáltal egyre fejlettebb nyugat, és fejletlen a távolságot, a lemaradást tekintve, hát közelebb jutni egyáltalán nem képes Közép- és Kelet-Európa, mert ez a politikai és ideológiai parancsok mellett még egy gazdasági kiszolgáltatottságot is jelent. Hát gondoljon már bele, legyen kedves mindenki, aki felül azoknak a nyugati, és persze a magyar baloldal által visszhangzó kritikáknak, amelyek a magyar gazdaságpolitika keleti nyitással kapcsolatos lépéseit kritizálják. Hát nem arról van véletlenül szó, hogy nem látják azt örömtelinek, hogy amit a németek, az olaszok meg a franciák már hosszú ideje megcsinálnak Kínával, azt most közép-európai ország vagy országok is meg akarják csinálni a kínaiakkal. Politikai és értékválasztásbeli határozott különbségek, de közben kölcsönös előnyök mentén történő gazdasági együttműködés, aminek megvan az adott országok gazdasági növekedésére gyakorolt pozitív hatása, ráadásul nem minden tekintetben egy Európai Unión belüli és főleg nyugati irányban mutató függőség a közép- és kelet-európai országok részéről.
Attól tartanak, hogy mi legyorsuljuk őket? Belátható határidőn belül?
Attól tartanak, hogy megváltozik az a helyzet, amit ők elgondoltak, ami az, kegyet gyakoroltunk srácok ottan Közép- és Kelet-Európában, az a kutya kötelességetek, hogy minden tőlünk érkező, de főleg Brüsszelből érkező politikai parancsot teljesítsetek. Kettő, az a dolgotok, hogy minden ideológiai elvárást teljesítsetek, mert mi tudjuk csak egyedül, hogy mi a helyes európai, amit ti európainak gondoltok, az nem az, Nyugat-Európa az, modern és progresszív, Közép- meg Kelet-Európa az elmaradott és egyáltalán nem haladó. Három, gazdaságilag ott vagytok a sor végén. Most ehhez képest élünk a szabadságunkkal, és nem kérünk a politikai parancsokból, sőt, fellépünk az ellen. Végképp nem kérünk az ideológiai utasításokból, mert azt mondjuk, hogy megvan a magunk értékválasztása, aminek a tiszteletben tartása a részükről is kötelező, és három, gazdasági értelemben is azt mondjuk, hogy egyenrangú partnerek együttműködéséről beszélünk. Németek erősebbek, a franciák erősebbek, az olaszok erősebbek, de a mi növekedési ütemünk az a nagyobb, és ma az most már több mint egy fél évtizede, 4-5 meghatározó európai uniós gazdasági mérőszámot, amikor negyed évente, fél évente, háromnegyed évente, évente közé teszik, a 4-5 mutató közül 2-ben, 3-ban a közép-európai térség valamely országa, vagy balti ország az, amelyik a legjobb, a második, a harmadik, a negyedik helyen van. Tehát lekőrözzük. Nem az összgazdasági teljesítményünkben, munkanélküliségi mutatóban, gazdasági növekedésben, inflációban, nem Magyarországról beszélek, mielőtt habzószájjal majd valami agytúltengésben bíró magyar baloldali szöveg összefüggéseiből kiragadva azt mondja, hogy a Deutsch az mit hadovál itt a magyar gazdaság teljesítményéről, nem, Közép és Kelet-Európa országainak a elismerésre méltó gazdasági teljesítményéről beszélek, mindenki nézze meg, hogy az Eurostat mutatóit tekintve ma már nincs egyetlen egy olyan fontos a gazdasági teljesítményt objektív módon mérő mutatószám, ahol a legjobban teljesít európai országok között ne lenne ebből a térségből érkező ország. Tehát ez alapvetően megváltozik a helyzet, az az elképzelésük, hogy itt egy nevében Európai Unió, de valójában a mindennapi működésében egy nyugat-európai unió, ahol a közép- és kelet-európai országok érdekei, szempontjai, értékei, érzékenységei hivatalból rendszer szintűen figyelmen kívül vannak hagyva, ez kezd megváltozni. Mi azt mondjuk, hogy ez egy Európai Unió. Mi? És itt, amit mi gondolunk a világról, amit mi érzünk, a mi teljesítményünk, az ugyanúgy lehet jó, ugyanúgy lehet európai érték, ugyanúgy lehet Európa szerte modellértékű, mint ahogy most már Magyarországról beszélek, amit a magyar család támogatás az elmúlt 10 évben letett, az össz-európai értelemben is modellértékű, amikor az ideológiai őrültek háza éppen nincs napirenden, még a legkomolyabb kritikusaink is elismerik, hogy persze, hát szörnyű alakok vagytok, de azért a család támogatás az nem akármi, amit csináltatok.
Mire kényszerítheti rá a bizottság Magyarországot? Mert az új, hogy a parlament perrel, a bíróság előtti perrel fenyegeti a bizottságot, hogy bizonyos ügyekben lépjen fel határozottan Magyarország ellen, és a legutóbbi állásfoglalás is a pénzcsapok elzárásáról szól. Például egy bíróságon el lehet záratni a pénzcsapokat?
Két egymással persze szoros kapcsolatban lévő dologról van szó. Rám nem jellemző tömörséggel igyekszem mind a kettőre reagálni. Egyáltalán nem sajnálom az Európai Bizottságot. Az Európai Bizottság hosszú évtizedek óta, még sajnos a láthatáron sem lehetett a mi közös piaci vagy Európai Uniós tagságunk, mert kommunista diktatúrában kellett élnünk, már akkor a 70-es, 80-as években belebocsátkozott abba a köldöknéző intézmény közi cicaharcba, ami egyébként azóta is sokszor jellemzi az Európai Unió működését. A parlament támadja a tanácsot, a tanács a bizottságot, a bizottság mindkettőt, mindkettő a bizottságot. Tehát én nem sajnálom a bizottságot. Ez egy köldöknéző, kiábrándító uniós cicaharc, amit csinálnak. De most az történt, és én értelemben a bizottság számára is új, hogy nem csupán az történik, hogy az Európai Parlament, ugye már kimondani is európai. Hát valami abóvó magasabb rendű, az most kérem szépen kőkeményen neki rongyol a bizottságnak, az Európai Bizottságnak, és utasításokat ad neki, hogy konkrét ügyben, amiben nincs hatásköre az Európai Parlamentnek, hogyan járjon el az Európai Bizottság, hanem ebben a helyzetben az érintett tagállam, tagország, jelesül mi magyarok, mi is markánsan és határozottan megfogalmazzuk a véleményünket. Tehát nem arról van szó, hogy van egy az Európai Bizottságot a maga politikai és ideológiai elvárásainak az érvényesülése érdekében őt kőkeményen támadó fél, az Európai Parlament, és van egy másik, amelyik hát fülét, farkát behúz, azt mondja, jaj, bocsi, új, legyünk túl az egészen, hanem azt mondjuk, hogy milyen medve. Hát nehogy már itt mindenféle jogi megalapozottság nélkül a legőrültebb ideológiai és hatalmi okokból támadja az Európai Parlament, az Európai Bizottságot annak érdekében, hogy ő verjen minket pofont. Tehát az Európai Bizottság bizony harapófogóban van. Egy. Kettő. Pénzek elvétele. A magyarországi baloldal organikusan, azaz a saját önnön teljesítménye alapján képtelen a 2022-es magyar parlamenti választásokat megnyerni. Ez 2018-ban az akkori kétharmados fideszes KDNP-s győzelmet hozó parlamenti választás másnapján már világos volt a magyar baloldal számára. Éppen ezért ők a következő nem túl bonyolult politikai vagy választási stratégiát fogalmazták meg. Ők nem tudják megnyerni a magyarországi választást, helyettük, érdekükben nyerje meg az európai baloldal a magyar parlamenti választást, kerüljenek ők az európai baloldal által megnyert választásnak köszönhetően kormányzati pozícióba, ezért cserébe ők egy virtigli, egy tökéletes baloldali bábkormány lesznek majd, semmiben nem fognak ellent mondani Brüsszelnek.
De hogy bír, bocsánat, az európai baloldal Magyarországon választást
és
nyerni?
És ez a választási stratégiának a középpontjában az áll, hogy hogyan tud, mintha megéreztem volna a közbevető kérdését, úgy, hogy a európai baloldal érje el azt az Európai Bizottságnál, érje el ilyen a jogi eljárásokkal az Európai Bíróságnál, hogy a Magyarországnak járó Európai Uniós fejlesztési forrásokat zárolják, visszatartsák, vegyék el. Az egész mahináció 3 éve, 2018 vége, 19 eleje óta csak erről szól. Nekem a harmadik európai parlamenti mandátumom, ciklusom, amit 2019-ben megkezdtem. Newcomer, zöldfülű európai parlamenti képviselő Cseh Katalin, meg Gyurcsányné is. Első totyogó európai parlamenti képviselő léptüktől kezdve látom, hogy mit csinálnak. Egyetlen egy dologgal foglalkoznak. Hogy sok mindenről dumálnak, beszélnek, oké. Egyetlen egy dologgal foglalkoznak, az pedig az, hogyan tudják azt elérni, egészen addig, amíg még nem született a 7 éves keretköltségvetésről, meg hát ki tudta még akkor, hogy lesz ez a szörnyű koronavírus járvány és annak a gazdasági hatásainak a megoldását célzó helyreállítási alap, hogy ezekben a költségvetési döntésekben minden kevesebb pénz jusson Magyarországnak, ezt kellett elhárítani az Európai Parlamentben és az Európai Tanácsban, a parlamentben nekünk, Fideszes és KDNP-s képviselőknek, a tanácsban pedig a magyar miniszterelnöknek és a magyar kormánynak. Nem elhárítottuk, hanem a bizottság eredeti javaslatához képest sok milliárd euróval több Európai Uniós pénz jut Magyarországnak. Kettő, ha már ez nem sikerült, vagy ha sikerült volna, még ami jut nekünk, még egyszer mondom, túljártunk az eszükön, legyőztük őket, több jár nekünk, mint a bizottság eredeti javaslata volt, akkor a jogállamisági kondicionalitással, kötelezettségszegési eljárásokkal, ilyen irgumburgummal, olyan nem tudom én micsodával azt érjék el, hogy ami jár, azt mindegy, hogy az nem jogszerű, mindegy, hogy kilóg a lóláb, teljesen nyilvánvaló hatalmi ideológiai törekvés, de valahogy vegyék el, zárolják, a magyarok ne juthassanak ehhez hozzá, és azt gondolják, hogy ez majd olyan helyzetet idéz elő, hogy nincsenek meg ezek a fejlesztési források, a fejlesztési források hiánya pedig napi gazdasági, a gazdasági fejlettségben megmutatkozó problémákat jelent, csökken a gazdasági növekedés üteme, kisebbek az adóbevételek, kevesebb családtámogatási összeget, ezt azt amaz.
De ön ezzel egyetért, hogy egy európai forrás megvonás az Orbán kormány bukásával egyenértékű, ennyire egyszerű volna?
Nem, az a helyzet, hogy két szempontból is, vagy hát minimum két szempontból megint túrjáltuk az eszükön, csak ők hát olyan, mint a búgócsiga. Szóval ha már egyszer felhúzták, akkor az pörög, ameddig még a lendület tart, és még ráadásul visító hangot is ad, ők pörögnek is a saját tengelyük körül, meg visító hangot adnak folyamatosan. Ez a következő. Magyarország a sikeres gazdaságpolitikájának köszönhetően abban a helyzetben van, hogy a 2022-es választási kampány kapcsán most folyik ez a kötélhúzás a különböző uniós intézmények és Magyarország között. És majd hallogatják a helyreállítási alap felhasználásával kapcsolatos magyar kormányi program jóváhagyását, és ezért nem tudunk pénzhez jutni. Vagy a regionális fejlesztési források felhasználásával kapcsolatos nemzeti fejlesztési tervet, a különböző operatív programokkal kapcsolatos jóváhagyó döntés majd késlekedik. Magyarország olyan pénzügyi finanszírozási helyzetben van, hogyha ez az Európai Uniós, a magyar baloldalt kampány célból megsegíteni akaró kötélhúzást tart, akkor sem kell egyetlen egy fejlesztési programot sem lelassítani, vagy későbbre átütemezni. Tehát amit 2021-ben, 22-ben, 23-ban meg akartunk csinálni, azt mind meg tudjuk csinálni.
Vagyis ezen nem múlik választás, azt gondolja.
Tehát ezáltal mi ettől, hogy úgymond az egyszerű magyar polgár a zsebén érezze meg, hogy az a politikai mahináció, amit a magyar baloldal esetleg el tud érni, az neki milyen negatív következményekkel jár. Ilyen veszély nem fenyeget. De a másik dolog az az, hogy hát jelen pillanatban én éppen azt látom, hogy az a ugye Fedák Sári, tehát az a mindent vívő aduász, amit a jogállamisági kondicionális rendeletként szoktak illetni, ami kapcsán majd olyan gyors és a gaz magyar kormányt letaroló jogállamisági eljárásokat lehet indítani. Ez a rendelet, ez 2021. január 1-e óta hatályban van, oszt bárhogy is, Matat, Gyurcsányné, meg bárhogy is cifrázza Cseh Katalin, egyetlen egy ilyen jogállamisági eljárás nem indult el. Az Európai Tanácsban egy olyan megállapodás született, egy kőkemény magyar érdekképviseletnek köszönhetően, egy lengyel-magyar együttműködésnek köszönhetően, aminek kapcsán lett teljes egyetértés. A 7 éves keretköltségvetésben lett teljes egyetértés a 750 milliárdos helyreállítási alapban, és sikerült egy olyan megoldást találni az Európai Tanácsban, ami kapcsán, hát mint Mátyás király szolgáló lánya, hoztam is ajándékot, meg nem is. Van is tulajdonképpen jogállamisági kondicionálási rendelet, de azt a politikai hatalmi célt, amit akartak, hogy jogi köntösbe öltöztetett módon mindennapi politikai zsarolóeszközként lehessen ezt a jogszabályt működtetni, ezt a megoldást, ezt, vagy ezt a veszélyt sikerült elhárítani.
Ez volt a vétó fenyegetés ideje.
Ezt tavaly decemberet. Itt is sikerült túljárni az eszükön. Tehát azt tudom mondani, hogy jelen pillanatban az ő közepersén is gyengébb saklépéseiket egyelőre mindig remek választépésekkel sikerült a saktáblán hatástalanítani.
Ha már sportnál vagyunk, ugye az MTK elnöke és a Magyar Olimpiai Bizottságnak is a tagja. Tokióban nem lesz néző, csak sportolók lesznek. Szomorú lesz a látvány valószínűleg, mert hogy nem lesz bent senki. Át kell gondolni az olimpiák szervezését sportszakmai meg gazdasági okokból, vagy most már mindig mediatizálva fogjuk nézni, és egyszer se lehet kimenni a salakszagát megérezni.
Én nagyon optimistán látom a helyzetet. A végső döntése a japán szervezőknek, ez persze szomorú. Nagy bárki félreértse, nem ment el a maradék sokak által kevésnek gondolt eszem. Természetesen már az sem volt örömteli, hogy először úgy döntöttek hónapokkal ezelőtt, hogy külföldi nézők nem lehetnek ott a versenyeken. Bármikor öröm, hogy az egyéves halasztás után az bizonyossá vált, hogy lesz olimpia 2021-ben. Aztán végül úgy döntöttek, hogy japán nézőse, tehát honos nézők sem lehetnek ott. Tehát buborékrendszerű versenyek lesznek. Láttunk már ilyet, tehát láttuk egész tavasztal, amikor voltak már újra nemzetközi kupameccsek, üres stadionok előtt, sőt, Európa szerte mindenhol kísért kiemelt, legerősebbnek gondolt európai bajnokságok, a francia, a spanyol, az angol bajnoki meccsek, üres stadionok előtt, steril, lehanguló. De azért leginkább az ember annak örült, hogy végre van újra sport. Egy ideig egyáltalán nem működtek, nem lehetett versenyeket sem szervezni. Bármennyire is nézők előtt kellett lebonyolítani most néhány hónappal ezelőtt itt Budapesten az úszó Európa bajnokságot. Ez egy csodálatos sport ünnep volt. Megint úgy tudtuk nézni, hogy egyszer már el kellett halasztani, hiszen ez az EB is 2020-ban lett volna, de jó, hogy legalább 21-ben meg lehetett csinálni. De láthatóan az új koronavírus járvány legyőzésében, legeredményesebben eljáró országok, amelyek a legelőrebb jutottak az átoltottságban, ott nagyjában egészében a korábbi, a koronavírus járvány előtti állapotában tért vissza a sport. Hát mindenki gondolja vissza a 4 Budapesten megrendezett labdarúgó Európa-bajnoki mérkőzésre. Teljes teltház, fantasztikus futballünnep, futballfiesta, most nem akarom ezt még tovább ragozni.
De ilyen még egyszer nem lesz, hogy sok városban fogják megrendezni például az EB-t.
Azt én is egészen biztosnak érzem, nem akarok ennyire elhamarkodott lenni, de hát más nyilatkozat egyelőre nem volt. Még csak azt akarom mondani, hogy azért a Wembley-ben is, ha nem is 80-90 ezer ember, de 65 ezer ember ott volt. Tehát persze most július 23-a és augusztus 8-9-e között persze nézők nélkül egy ilyen buborék versenylebonyolítási rendszerben nézzük az olimpiát. Egyik szemünkkel, amelyik nevet azzal azt fogjuk látni, annak az érzelmünk jelenik meg, hogy de jó, hogy van az olimpia, hiszen egy éves halasztás szenvedett, a másik szemünk sír, igen, de jó lett volna, hogyha egy élőbb, egy ilyen buborékrendszerű lebonyolítás, sterilitását nélkülöző verseny lenne. Én azt gondolom, hogy a sport életet, ha lesznek járvány felívelő szakaszok, azok nem fogják a sportéletet sem érintetlenül hagyni, és sajnos ki tudja itt ezzel kapcsolatban még a leghozzáértőbb virológusok is hol szénát, hol szalmát mondanak én ebben.
Hát a többségük azt mondja, hogy nincs vége.
Igen, a nincs végében egyértelmű, de hogy akkor lesz-e újabb hullám, vagy sem, és az újabb hullám az most a korábbi hullámok melyikét fogja elérni. Megközelít én ebbe az össznépi virológus játékba nem akarok belemenni, bízzuk a hozzáértő szakemberekre, de amit gondolok az az, hogy a sportnak azt a sajátszerűségét, hogy a helyszínen tömegesen meg lehet nézni a mérkőzéseket, a versenyeket, szurkolni a sajátjainknak, a csapatunknak, a versenyzőnknek, a válogatottnak, ezt a sajátságát, ezt a csodáját, ezt az irigylésre méltó ünnepi öltözetét a sportesemények nem egyszerűen vissza fogják kapni, hanem láthatóan a világ több pontján már most visszakapták. Budapest ebből a szempontból az egyik legjobb példa volt. Abszolút olyan Európa-bajnoki mérkőzéseket lehetett itt Budapesten megrendezni, mintha nem is lett volna ez a szörnyű másfél esztendős járványidőszak mögöttünk.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Dancs Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője volt az Arena vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.